Kegyelem legyen néktek, és békesség Istentől, a mi atyánktól, és megváltóunktól, a feltámadott és élő Jézus Krisztustól. Amen. Szeretett gyülekezet, örömmel jelentem a gyülekezet közösségének, hogy a mai vasárnapon is kiszolgáltathatjuk a keresztség sákramentumát, mert az élő és életet ajándékozó Teremtő Isten egy családot, egy drága fiú gyermekkel ajándékozott meg, Hidi Hunort fogjuk most megkeresztelni. Az ő keresztelésére készülve énekeljük a 412. dicséretünk második versét. Nem éltem még a föld színén, te értem, megszülettél. Keresztség sákramentumát, ami megváltunk, az Úr Jézus Krisztus szerzette, az ő szavait olvasom, a Máté evangélium a 28. fejezetének utolsó verseiből. A tanítványokhoz ment Jézus, és így szólt nékik. Nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenve azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelve őket az atyának, a fiúnak, és a Szentléleknek nevébe, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és íme én ti veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Amen. Mielőtt ennek a parancsnak engedelmeskedve kisfiút megkeresztelnénk, kérlek benneteket, kedves szülők és keresztszülők, hogy itt Isten és a jelenlévő gyülekezet színe előtt jelentsétek ki szándékotokat, és tegyetek fogadalmat, hogy ezt a gyermeket református egyházunk közösségében hitben fogjátok nevelni. Azt kérdezem először, akarjátok-e, hogy a kisgyermek a keresztség által az Atya, Fiú, Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény Anyaszent Egyházba befogadtassék? Ha így van, felejétek együtt, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy a gyermeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő, akkor a konfirmáció alkalmával már ő maga önként tehessen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Ha így van, felejétek, ígérjük és fogadjuk. Most jöjjetek, valljuk meg együtt a mi keresztény hitünket, mondjuk el az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes Anyaszent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk. Nagy-nagy hálaadással szeretnénk Teremtő mennyei Atyánk megköszönni újra, itt most a te házadban is Hunor életét. Köszönjük, hogy hamarabb tudtál róla, mint az ő szülei, mert te gondoltad előtt egyetlen egynek. Te akartad szeretetből megalkotni egy olyan emberré, aki egyszerre majd megérti, és szíve, lelke egészével viszonozza is a te szüntelenül felé áradó szeretetedet. Köszönjük azt a sok-sok titkot, talentumot, lehetőséget, amit elrejtettél az ő életében. Segíts az ő szüleinek, a család egészének, hogy legyen szemük, szeretetük, bölcsességük, hitük, felfedezni lépésről lépésre, hogy ki ez a kicsi élet, mi a terved vele. Segíts, hogy miközben szeretik, gondját viselik, és boldogan ölelik magukhoz, aközben hadd legyen ott a szívükben az a szent félelem, felelősségtudat, hogy Urunk, neked akarjuk nevelni, aki teremtetted, és aki fiad vére árán megváltottad örök üdvösségre. Áld meg, kérünk, szüleit élő hittel, sok-sok imádsággal, türelemmel, és ott, hogy ebben a szolgálatban ott legyenek mögöttük segítőként a keresztszülők, a nagyszülők, és a lelki család, mi, hívő néped. Köszönjük, hogy áldásodat eddig is láthattuk Hunor életén, ne vondd meg tőle. Legyen az ő életén a te áldásod minden pillanatában. Egyetlen közben járunk és üdvözítünk, a Jézus Krisztus érdeméért kérjük. Hallgasd meg imádságunkat, Urunk. Amen. Na gyere, te nagyon rendes fiú. Hunor keresztelleként téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Amen. Jó. A minden kegyelem Istene áldja és őrizze meg a te életedet, hogy növekedhess fel szüleid örömére, Anya Szent Egyházunk és nemzetünk gazdagodására, és az élő Isten nagy nevének dicsőségére. Amen. Foglaljanak helyet. A gyülekezet foglaljon helyet. És egészen a záró áldásig maradjunk is a helyünkön ülve majd. Most Isten tiszteletünket folytatva énekeljük az 590. dicséretünket, annak mind az 5 versét. Az 590. dicséretünk így kezdődik, az egyháznak a Jézus a fundamentuma.
A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése, megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen.
Jöjjetek, szeretett testvéreim, lélekben boruljunk oda a mi hatalmas Istenünk szín elé. Hajtsuk meg a fejünket, csöndesedjünk el, imádkozzunk. Köszönjük, szerető mennyei atyánk, örökkévaló Istenünk, hogy imádásodra jöhettünk ide. Annyi minden és mindenki kívánja, követeli maga felé a szívünk imádatát. Nem mindig így fogalmazzák, de a szándék, a cél az ez, hogy boruljunk le, hogy gondolkodás nélkül adjuk át önmagunkat, hogy fizikai és lelki-szellemi kincseinkkel szolgáljunk, és megvalljuk neked, hogy olyan sokszor megvezethetők vagyunk. Annak és azoknak szolgálunk, akik nem méltók erre, akik nem igényelhetnék a szívünk imádatát. Köszönjük, Urunk, hogy most a jelenlétedben vagyunk, előtted, nálad és veled, aki egyedül vagy méltó arra, hogy egész lényünkkel hódoljunk neked, dicsőítsünk téged, szolgáljunk téged, hogy mindent egy lapra feltéve, egyfajta egészen elégő lelki-szellemi áldozatként oda tegyük magunkat a te oltárodra. Nem azért, hogy vezekeljünk, hanem azért, hogy a hálánkat megmutassuk. Feléd, teremtő, megváltó Istenünk, aki fiad vérével, mint jegyajándékkal jegyeztél el magadnak minket. Köszönjük, Úr Jézus, drága, szent, hűséges, mennyei vőlegényünk, hogy te mindenkor hű voltál és vagy hozzánk, hogy soha el nem fordulsz tőlünk. Nem azért, mert nem tudod, hogy kik vagyunk, hiszen pontosan tudod, hogy mi mindenből jöttünk ide. Tudod a gondolatainkat, hallottad a szavainkat, láttad tetteinket, nyilván vannak előtted mulasztásaink, pontosan tudod, kik vagyunk. Köszönjük, hogy mégsem elküldesz, mégsem mondod azt, ami járna, hogy fölbontod a jegyességet. Köszönjük, hogy ezt azért nem teszed meg, mert nem csak azt tudod, hogy kik vagyunk, hanem azt is tudod, hogy a te szereteted, lelked újjászülő hatalma által kik lehetünk. Segíts most, Urunk, a te mindenható erőd által kiemelkedni mindabból, ami lehúz, ami megkötöz, ami a jelen való nyomorúságunk, hogy tudjunk emelkedni feléd, és emelkedni afelé, a cél felé, amire te elhívtál és rendeltél bennünket. Köszönjük, hogy itt vagy, hogy készültél erre a találkozásra, azzal a szeretettel és hatalommal, ami csak a tiéd. Érintsd meg, kérünk most a lelkünket, beszélj velünk. Teremts újjá, eleveníts meg, gyógyíts, vigasztalj, fedj meg, úgy, ahogy szükségünk van rá, és ahogy te jónak látod. Köszönjük a veled való találkozás lehetőségét. Köszönjük, hogy itt lehetünk. Áld meg igédre figyelésünket, a nyitott értelmet, szívet, befogadni téged. Urunk, Istenünk, egyetlen közben járunk, a Jézus Krisztus érdeméért kérjük. Hallgass meg minket, Istenünk. Amen.
Szeretett testvérem, hallgassuk meg az élő Isten igéjét, amelyet lelkünk épülésére olvasuk, illetve amelynek alapján az ő lelke segítségét kérve, az ő üzenetét kívánom ma közöttetek hirdetni. A mai napi újszövetség igeszakaszt olvasom, az apostolok cselekedeteiről írott könyv 4. fejezetéből, az 5. verssel kezdődően a 12. vers végéig tartó szakaszt. Az előzmény, azok kedvéért mondom, akik nem a kalauz szerint olvassák az igét, hogy Péter és János ott az ékes kapuban meggyógyított egy sánta embert. Ez alkalmat adott arra nekik, hogy Jézus Krisztusról bizonyságot tegyenek, de ennek következménye lett, hogy akkori vallási vezetők úgymond vizsgálati fogságba vetették őket, egy éjszakát a börtönben töltöttek, majd másnap Izrael vénei vallási vezetői elé kellett állniuk számot adni. És innen kapcsolódunk be a mai igébe. Másnap összegyűltek Jeruzsálemben a vezetők, a vének és az írástudók. Annás a főpap, Kajafás, Ioannész, Alexandrosz és a főpapi család valamennyi tagja. Középre állították és vallatták őket. Milyen hatalommal, vagy kinek a nevében tettétek ti ezt? Ekkor Péter megtelve szent lélekkel így szólt hozzájuk. Népünk vezetői, Izrael vénei, ha minket ma azért vallattok, mert egy beteg emberrel jót tettünk, és azt kérdezitek, hogyan gyógyult meg, tudjátok meg valamennyien, Izrael egész népével együtt, hogy a názáreti Jézus Krisztus neve által, akit ti megfeszítettetek, ám akit Isten feltámasztott a halálból, ő általa áll előttetek ez az ember egészségesen. Ez lett a sarokkő, amelyet ti az építők megvetettetek, és nincsen üdvösség senki másban, mert nem is adatott az embereknek az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnénk. Többek között azért lehetünk itt most ebben a gyönyörű szívünknek, oly kedves Isten házában, teljes biztonság érzetben, nyugalomban, mert egy jó évszázaddal ezelőtt az építők jó munkát végeztek. Megfelelő alapot építettek. És ha megtudnánk, amit nem fogunk megtudni, hogy ennek az épületnek nem jók az alapjai mégsem, és az épület meginogna, fejvesztve menekülnénk. Hogy a házainkból, a lakásainkból is azonnal kiköltöznénk, ha valaki bebizonyítaná, hogy rossz az alap, és bármikor ránk szakadhat az épület. Tudom, hogy egy épület biztonságossága nem csak ezen múlik, de döntő kérdés, hogy milyen az alap. Mire épült fel aztán minden más is. De nem csak kőből való épületeink vannak. Nem csak ez a gyönyörű templomunk van, nem csak az otthonaitok, a tiéitek, hanem van egy lelki épületünk is. Van egy lelki házunk. A hitünk, a lelki életünk, a Krisztust követő életünk, az üdvösségünk, ez úgy együtt mind a mi lelki házunk, a mi lelki épületünk. És ez a mai ige ennek a lelki épületünknek az alapjára irányítja, a sarokkövére, a szegeletkövére irányítja a figyelmünket. És érdemes végig gondolni, régóta az Úristen családjába tartozóknak, vagy most keresőknek, ezzel az egészen ismerkedőknek, hogy vajon
Jó alapra épült-e, alapoztam-e a lelki házamat? Vagy aki most van ebben az alapozási folyamatban, és keres, annak különösen hadd ajánlom a figyelmébe, hogy a lelki háznak egy, csak és kizárólag egy jó alapja, sarokköve lehet. Amit úgy nevezünk, hogy üdvösség, amiből szerintem egyikünk se szeretne kimaradni. Az üdvösségünk egy, alapra egy sarokköre épülhet, csak és kizárólag. A mai igénk üzenete nagyon világos. Péter apostol két úgymond tagadó mondattal húzza alá Jézusnak a rendkívüliségét, az egyediségét, a páratlanságát. Azt mondja, nincsen üdvösség senki másban. Nem is adatott más név az ég alatt az embereknek, aki által üdvözülhetnek, csak Jézus Krisztus. Ha jól akarod felépíteni a lelki házadat, ha biztos reménységben szeretnél lenni afelől, hogy üdvösséged van, akkor ez a mai ige újra arra irányítja a figyelmünket. Jézus alapoz. Csak rá. És itt egy pici zárójeles eszbefuttatást hadd osszak meg veletek az üdvösség kapcsán. Biztos sokotoknak ez nem újdonság, de mindig tapasztalom azt, hogy jó néhány olyan ember van, minden igét hallgat a gyülekezetben, akinek ezt el kell mondani, ugye szívére kell csomózni. Hogy az üdvösségre legtöbben úgy gondolnak, vagy nagyon sokáig mi is úgy gondoltunk, hogy hát az majd egy odaátvaló történet. Hát majd egyszer ebből a világból elmegyek, vagy elhív az Isten ki, hogy gondolja megfogalmazni. Majd, ha idősödök, akkor foglalkozom ezzel, mert hát igen, azért örök sorsom érdekel, de hát most még itt előttem ez a földi lét. Most még sürgetőbb kérdések vannak. Testvérek, az örök üdvösség, az legalább annyira evilági realitás, mint túlvilági. És nem csak abban az értelemben evilági realitás és tisztázandó kérdés az örök üdvösség, hogy Jézus egyértelmű szavai szerint ott, oda át örök üdvössége csak annak lesz, aki itt ezt már elfogadta tőle. De nem csak ezért kell, érdemes, lehet. Az Úr Jézus, amit sarokkőre már most ráalapozni az üdvösségünket. Hát azért is, mert ez az e világi életünk, ami oly sok nyomorúság, küzdelem, bukás, vereség, újrakezdés, szenvedés között, meg egy csomó örömben is zajlik, ami lehet ajándék is, de lehet Istentől elvívő kísértés is. Ez az e világi életünk is minőségileg más szintre emelkedik. Amit üdvösséget nyert emberek éljük, az itt most zajló, és gyorsan lefutó életünket. Döntő a lelkiház esetében, vajon Jézusra, a sarokkőre, a szegeletkőre alapoztam-e? Abban a korban a sarokkő az a kő volt, amit az épület építésekor először letettek. Minden a sarokkővel kezdődött. És minden, ami utána következett, ehhez a letett sarokkőhöz lett igazítva. Ezért ott nagyon fontos, hogy jó az a sarokkő, jó helyre tették. Az egész továbbinak irányt szabott. És a sarokkőnek az is feladata volt, mint teherhordó szerkezeti elemnek, hogy hordozza az épület súlyát, terhét. Hogy egy épület esetében kardinális kérdés volt, hogy jó-e a sarokkő, mert mindent azután meghatározott. Ugye a lelkiházunk esetében is döntő kérdés, hogy hogyan viszonyulunk a szegeletkőhöz, a sarokkőhöz, azaz Jézus Krisztushoz. És az igénk szerint csak kétféleképpen lehet ő hozzá viszonyulni. Vagy megbecsülöm, vagy megvetem. Nincs más. Vagy megbecsülöm, építek rá, hozzáigazodom, vagy megvetem. Ebben a kérdésben nincs ilyen kicsit hátrébb lépek, és olyan kedves, illedelmes semlegességgel nézem, hogy a Jézust megbecsülők, meg a Jézust megvetők hogyan küzdenek egymással. Vagy megbecsülöm az Istentől adott sarokkövet, Jézust, és ráépítek, vagy megvetem. Nincs harmadik lehetőség. Jézust, mint sarokkövet, az Isten adta. Miért? Mert szeret bennünket. Mert üdvösséget szeretne nekünk adni, itt és most, amit aztán a halál majd nem megállít, hanem éppen, hogy majd kiteljesedik utána. Jézust Isten adta, szegeletkőnek, sarokkőnek, hogy egy jó irányultságú életünk legyen. És ha esetleg olyan napokat élsz, olyan idők vannak mögötted, hogy azt érzed, talán már be is vallod magadnak, hogy valahogy nem jó irányban mennek a dolgaim. Akkor ne a gazdasági helyzetet vizsgáld pusztán, ne azt, hogy milyen világban élünk, milyen szellemi áramlatok vannak, arra is kell figyelni, de nem az az első kérdés. Hanem az, hogy akkor alapozzunk újra. A lelki házunkat bármikor ő lehet alapozni. Jézust, mint viszonyítási pontot, mint alapot, mint sarokkövet, azért adta az Isten, hogy jó irányba menjen az életünk. Ez nem azt jelenti, hogy minden sikerülni fog, meg minden nagyon klassz lesz, meg happy lesz. Küzdelmes lesz, harcos lesz, kínlódós is lesz. De lesz ott a lelkedméri alapvető békesség. Jó irányba tart az életem. És azért is adta, hogy ő hordozza a te életedet. Az ő mindenható ereje elég arra, hogy hordozzon és megtartson téged. A sarokkövet, a szegeletkövet az Isten adta. És Jézus ezt elvállalta. Pedig óriási áldozatba került neki. Amiről itt Péter beszélt, kereszthalált halt, megvívott a halállal, és aztán föltámadott és győzött. Az előbb azt mondtam, hogy Jézus kizárólagosságát hirdeti ott Péter, hát ebben a két életeseményében aztán ezt abszolút aláhúzza, mert soha senki nem volt se Jézus előtt, se azóta, és nem is lesz, aki ezt a kettőt megtehette, vagy megtehetné, hogy az életét engesztelő áldozatul adja. Jézus el is mondta, engem nem megölnek majd. Nem elveszik tőlem az életemet. Én leteszem az életemet, mint engesztelő áldozatot, mint váltságot. Nem egyszerű mártír halált halt. Ez egy engesztelő áldozat volt. És feltámadott. Ezért ő, ez is jelzi, az egyetlen. Isten adta mindnyájunknak Jézust. Becsüljük meg. Rendkívüli ajándék, hallatlan lehetőség, páratlan kiváltság. Hogy te tartozhatsz azok táborába, akik megbecsülik a nékik adatot Jézust, mint szegeletkövet, mint sarokkövet. Mert ebből az igéből az a drámai igazság is nagyon világosan előttünk van, hogy mindig is voltak, vannak és lesznek is, akik bár ekkora páratlan ajándékot kapnának Istentől Jézusban, ezt mégis megvetik. Mindig is voltak, vannak, lesznek, akik vakmerő, ítéletes felelőtlenséggel vetik meg az egyetlent, aki megmenthetné őket. Mekkora dráma az, hogy Isten valamit jónak ítél, és egy ember azt mondja, hogy az rossz. Micsoda rettenetes dráma, amikor Isten valakit megoldásként ad, és valaki azt mondja, nekem a megoldás nem kell. Amikor Isten megbecsülendőnek adja, az ember meg megveti. És ha most azt mondod, hogy nem csak üdvösség kérdésében van ez, hanem az élet sok-sok kérdésében, értékítélet hozatalában látszik ez. Ugye, amit Isten azt mondja, hogy jó, az ember azt mondja, hogy rossz. Amit Isten azt mondja, hogy ezt kövesd, az ember azt mondja, hogy azt nem követem. Amit az Isten óv, abba az ember belemegy. Ugye nem kell most sorolnunk konkrét kérdéseket, példákat a mai életünkben, hogy ez mennyire igaz. És amikor az élet egy-egy kérdésében döntesz, hogy hova állsz, akkor szerint dönts. Mert Isten erre mit mond? És Isten valami azt mondja, hogy jó, akkor arra te is mondta, hogy jó. Függetlenül, hogy mindenki más azt mondja, hogy nem jó. Becsüld meg az Isten ajándékát, az üdvözítő jó akaratát. Azt, hogy Jézus Krisztust adta neked, mint szegeletkövet. Hadd legyen ő döntéseid meghatározója. Azt mondtam, a szegeletkőt letették, és ahhoz igazítottak mindent. Ti is szenveditek ezt, én is. Hogy elképesztő világot élünk. Erre, arra akarnak terelni, sodorni, az ember csak kapkodja a fejét, újabb és újabb őrületek, gondolatok, néha nagyon jónak látszó gondolatokat kell megmérni, hogy most ezt elfogadjam, ne fogadjam. Elképesztő szellemi sodrásban, sodortatásban élünk. És ebben nem lehet megállni másként, csak úgy, ha van az életünknek egy Isten által adott letett, és minden mást ahhoz igazítható sarokköve. És ez az Úr Jézus. Hadd legyen ő döntéseid meghatározója. Amikor ítéletet hozol, akkor a mérték, az hadd legyen ő. A lelkületed meghatározó, hogy viszonyulsz helyzetekhez, emberekhez. És azt mondtam, hogy a sarokkő az egy teherhordó elem is. Most azt mondom, hogy ne roskadozz. És ne úgy légy, hogy majd akkor összeszedem meg, kapaszkodok másokba is. Én tudom, hogy nagyon sokat segít az, hogy összekapaszkodunk. De egymást nem tudjuk megtartani. Egy ingoványba tévedsz, és te is már derékig belesüllyedtél, hogy fogod kihúzni a már idáig az ingoványba lévőt? Sehogy. Mert te is süllyedsz. Ebben az életemben nem tudunk egymáson segíteni, csak akkor, ha a szegeletkövön állunk. Jézusom! Ne roskadozz az életed terhei alatt. Hidd el, hogy ő megtart. Terhelődj rá, és hordozni fog. Az alap hordozza ezt az épületet. A lelki szellemi alap, Jézus is megtart bennünket. És egy dolgot hadd mondjak még végül. Ez a szó kifejezés, amit ezt a sarokkövet vagy szegeletkövet, azért mondom mind a kettőt, mert hol így, hol úgy fordítják. Szóval ami ezt jelenti, annak van egy olyan jelentése is, ami itt a mai igényben nem hangsúlyos, de a teljes szentírás összefüggésében egy csodálatos üzenettel egészíti ki ezt a mait. A sarokkő bizonyos vélemények szerint jelenthette azt a zárókövet, amit az épület utolsó elemeként helyeztek el, és amivel teljessé lett, kész lett az épület. A Szentírás sok helyen beszél arról, hogy Jézus által és ő benne egykor teljessé leszünk. A hitünk, a Krisztus követő életünk, a szolgálatunk. Olyan jobban a reménységben megerősödni, hogy nem félkész épületek leszünk. Ugye nincs fölöslegesebb, és nincs szánalmasabb, mint egy majdnem elkészült ház, amiben nagyon sokra haladtak, de befejezni nem tudták, és értelmetlen. Egy kőtömeg az egész. Amikor néha magadra néz és elkeseredsz, az Uram Isten, annyi gyarrósága van az én életemnek. És én tényleg becsülettel próbálok téged követni, meg odaszánni magam, de hát akkor erősödj meg abban a reménységben, hogy Jézus lesz az árókő. Ő majd teljessé tesz. Olyan gyönyörű igék vannak erre nézve, amikor odaállít majd maga elé, akkor fedhetetlenek leszünk. Tökéletességben. Teljes igazságban és szentségben állít maga elé. És nem azért, mert amíg befejeztük ezt a földi utat, addig tökéletes készre csináltuk a hívő életünket. Ez nem megy. De haladni ezen az úton, nem belekeseredni a saját gyarlóságainkba, abba a világba, ami körülvesz bennünket, abba, hogy a Krisztust megvetők és gyűlölök olyan zseniálisan sikeresek és hatékonyak tudnak lenni, hogy orkod már minket is, téged is elbizonytalanít, hogy biztos, hogy egy jó úton járok. Nem azoknak van igaza. De jó így. Nem csak, most értsétek jól, lefele nézni a talpunk alá, hogy Isten alánk tett egy csodálatos, biztos, rendíthetetlen sarokkövet, egy fundamentumot, Jézust, akihez igazodok, aki tart engem, aki hordoz engem. Amikor tovább nézek, előre nézek, az örök jövő felé nézek, fölfelé nézek, akkor pedig azt ígéri, hogy ő lesz az én életem záróköve. Ő által és ő benne. Teljessé lesz az én életem. A kettő együtt. A sarokkő, az alap és a záróköve erőt ad. Reményt ad. Ad idézzem végül Pétert újra, de már a levelét. Az első levele második fejezetében újra beszél erről a témáról, és ott azt írja. Nektek hívőknek drága kincs, a szegeletkő Jézus. A hitetleneknek, akik megvetik, a megütközés köve, a botránkozás sziklája. Vagy drága kincs, vagy egy olyan kő, amiben elesik az ember, és ami összetöri. Becsüld meg, állj rá, igazodj hozzá, ragaszkodj hozzá, és nézd mindig ő benne előre is. Ő teljessé tesz. Ennek az öröme fog majd megszólalni abban az énekben, amit legvégül fogunk énekelni, amit most csak egy sort idézek. Örvendetes üzenetként, bátorításként. Lelkem, teljes üdv a részed. Hagyd a bút, a gondot el. Adja meg az Isten. Ennek az örömével, lendítő erejével mehessünk innen tovább. És a helyünkön maradva köszönjük ezt a lehetőséget meg neki. Imádkozzunk. Köszönjük Jézus, hogy nem szűnsz meg kihívni bennünket, magadhoz hívni, hogy rád alapozzunk, hogy újra hozzád igazodjunk. És köszönjük a szeretetednek, hívásodnak ezt az ellenállhatatlan erejét, ami ma is ide hívott. Talán sokféle nyomorúságból, szégyenletes bűnből, sodródásból, elkeseredettségből, megfásultságból. Köszönjük, Jézus, hogy te nem végzel fél munkát, rajtunk sem, a te egyházadon sem, és majd egykor az egész mindenséget, ezt a hatalmas, csodálatos világ mindenséget tökéletességben újjáteremted. De jó Jézus, hogy a mindennapok csatáim, borzalmas történéseim, elcsüggesztő eseményein, meg a saját életünk sok nyomorúságán túlláthatunk, egész hozzád. Magasztalunk ezért téged. Kérünk, hogy segíts azoknak, akik alapot keresnek. Segíts jól dönteni, most dönteni. Segíts a messze sodródottaknak visszatalálni. Imádkozunk hozzád azokért, akik kemény szívvel, rendíthetetlen magabiztossággal, de teljes lelki vaksággal vetnek meg téged, és mindazt, amit te mondasz, rendelsz, üdvösségünk és áldott életünk érdekében. Tudjuk, Urunk, hogy nincs előtted lehetetlen élet. A Saulusból lehetett Paulus. Így kérünk azokért, akiket nagyon szeretünk, akiket nagyon féltünk, akiket úgy szeretnénk már itt tudni magunk mellett egy-egy vasárnap délelőtt, de ők egyre csak megvetni képesek azt, ami nekünk drága. Segíts őket jól szeretni, türelmesen. És Urunk, kérünk téged, ha nem is vagyunk Péter apostolok, de amikor egy-egy élethelyzetünkbe lehetőséget készítesz, hogy megszólaljunk, hogy a sok hamisság, téveítés, ostobaság, butaság elhangzása után mellett megszólalhatunk, akkor adj bátorságot, adj szót, ha dadogva is, adj alázatos szelídséget és mégis bátor határozottságot. Beszélni az egyetlenről, rólad. Kérünk a gyászolókért, a megrendült életekért, az irányt tévesztett életekért. Irgalmazz neki, kérünk. Adj a betegeknek gyógyulást, a betegekért aggódóknak, a közöttük szolgálóknak erőt, hitet, reménységet. Kérünk, hogy áld meg az elindult tanévet. Annyi feszültség, annyi valós baj, és annyi gerjesztett hamisság, rossz indulat van ebben az egészben. Köszönjük azokat, akik azért mennek be az iskolába, ami a küldetésük, hogy oktassanak, neveljenek, példát adjanak, és szeressék a diákokat. És könyörülj a diákokon, a családjaikon, hogy mi szülők jól szeressük a gyerekünket, és igazi partnerek lehessünk azoknak, akik hozzáértő szívvel nevelni akarják a gyerekeket. Áld meg, Urunk, kérünk ezt a gyülekezetet, ezt a várost, és hadd imádkozzunk a mi nemzetünkért, határokon belül és azon túl, és hadd könyörögjünk most különösen is ott a Kárpátalján élőkért, akiktől még azt is elvonták, amit utoljára talán csak Sztálin vont el. Azt, hogy magyarul elénekelhessék, hogy Isten áld meg a magyart. Könyörülj meg rajtuk. Adj nekik erőt, hitet kitartani. Föl nem adni, bele nem keseredni. És kérünk téged, Urunk, végül, hogy hallgass meg bennünket, amikor úgy is imádkozunk hozzád, hogy a mi Urunk,
az Úr Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, tudván, hogy a jókedvű adakozót szereti, és meg is áldja az Isten. Most hallgassuk meg, testvéreim, a hirdetéseket Brandenburg Sándor főgondnok úrtól.
Szeretettel köszöntöm Kálmán Béla testvérünket, a Ráckevi Református Egyházközség lelkipásztorát, gyülekezetünk korábbi beosztott lelkészét, mai igehirdetőnket. Kedves nagytisztelt úr, kedves Béla, köszönjük, hogy elfogadtad meghívásunkat, életedre, családodra, szolgálataidra egyaránt Isten gazdag áldását kérjük. Hirdetem a Reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát. Jövő héten vasárnap 10 órától istentiszteletet, vele párhuzamosan gyermek istentiszteletet tartunk, és kisgyermek megőrzést is válunk. Hirdetem, hogy szeptember 16-án, szombaton 9 és 13 óra között női csendes délelőttöt fogunk tartani templomunkban. Vendég előadónk Takaró Károlyné Judit asszony lesz, szolgálatának a címe, noha vak voltam, most látok, János 9.25. Jelentkezni személyesen Colin van der Klárnál lehet, vagy elektronikusan a kiküldött űrlapon keresztül is. Gyülekezetünk minden nőtagját szeretettel hívjuk délelőttünkre, korosztályi megkötés nélkül. Megköszönjük, ha egy tárca sós vagy édesüteményt hoznak a testvérek erre az alkalomra. Előzetesen hirdetem, hogy szeptember 18 és 22, hétfő és péntek között évadnyitó őszi igei sorozatot tartunk templomunkban este 6 órai kezdettel. Hétfőn és pénteken gyülekezetünk lelkipásztorai szolgálnak majd. Kedden Takaró János keremföldi lelkipásztor, szerdán Takaró András Espres, csütörtökön Takaró Károly emeritus püspök fogja hirdetni közöttünk Isten igéjét. Szeretettel várjuk a testvéreket, és kérjük, hogy hívogassanak másokat is erre a sorozatra. Greisz János beosztott lelkipásztorunk és felesége Anna tegnapi esküvőinek szeretett vendégségéről megmaradt süteményeket és üdítőket fiataljaink kiteszik az udvaron az asztalokra. Tessenek elfogyasztani mindazt az istentiszteletet követően. Most énekeljük a 796. dicséretünk 3. és 4. versét. A 3. vers így kezdődik, lelkem teljes üdv a részed, majd ezt követően a himnuszunkat énekeljük.